Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban előjáróban. Nagyon furcsa követ találtak a Marson. Elképesztő mennyiségű arany van egy aszteroidán. Óriási magyar siker, tüdőátültetéssel mentettek meg egy beteget. Bizonyos gyógyszerekkel kerülje a napot. Az anyagcsere egy évesen jár csúcsra, 60 éves kortól romlik. Aztán szó lesz arról, hogy hogyan kerülhetőek el a rákos betegségek. Rejtélyes vérvörös medúzák bukkantak fel az Atlanti-óceán mélyén. Az orángutánok maguktól jönnek rá a diófélék feltörési módjára. Megtalálták a rejtélyes hentesek hídját, és átköltöztették a legendás Cheopsz fáraó több ezer éves napbárkáját. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenek előtt arról hallhatnak, hogy a szokatlanul puha talaj miatt nem sikerült a marsi mintavétel. A Perseverance marsjáró fúrója megfelelő közel 8 cm-es mélységig fúrt le augusztus 5-én. A furatról készült felvételek is megfelelő állapotot mutattak. A gyűjtőcső mégis üres maradt. Azóta a mérnökök megállapították, hogy a kőzet nem volt elég erős ahhoz, hogy szilárd mintát gyűjthessen belőle a rover. Az apró poros töredékek eleve a furatban maradtak, vagy kihullottak a begyűjtéskor. Ezért a marsjáró tovább halad a következő helyszínre, ahová szeptember elején érkezik majd meg. A rover és mini helikoptere az Ingenuity felvételei szerint azon a helyen sokkal megfelelőbb lehet az üledékes kőzet a mintagyűjtésre. A hardware a parancsnak megfelelően működött, de a kőzet ez alkalommal nem volt együttműködő. Ez újra emlékeztet minket a kutatás természetére. Sohasem garantált az eredmény, mindegy milyen alaposan vagyunk felkészülve, mondták el a szakemberek. A NASA 35 mintát akar gyűjteni, amelyek jövőbeli missziók segítségével jutnak majd le a Földre a következő évtizedben. Az Ingenuity mindeközben a terveknek megfelelően teljesít. Végrehajtotta 11. tesztrepülését is, amelynek során már több mint 2 percet töltött a levegőben, és légi megfigyeléseket végez a Jezero kráteren, amelyben a tudósok szerint régen egy mély tó terült el, olyan környezettel, amely megteremthette a Földön kívüli élet feltételeit. A városi terepjáró méretű Perseverance is ennek területén szállt le februárban. És a folytatásban is maradunk még a Marson, ahol nagyon furcsa követ találtak. Miközben a Perseverance a Mars déli része felé halad, a másik rover, a Curiosity sem tétlenkedik. Talált is valamit, ami alaposan meglepte a NASA kutatóit. Lassan 10 éve, hogy a Curiosity nevű marsjáró munkához látotta a Gale kráter térségében, és a munka hatékonysága azóta sem csökkent. Hogy mennyire nem, azt a NASA újabb felfedezése is jól mutatja. A robotlaboratórium nemrég egy igen furcsa kőzetre bukkant. A kutatókat elsősorban a kő formája nyűgözte le, illetve a rajta lévő kisebb dudorok. A képződmény, amely leginkább egy miniatűr boltívre emlékeztet, mintegy 16 cm magas, és a Mont Sharp lábánál található. A robotjármű épp ezen a területen dolgozik és kutat. A szikla egy textúrája különösen szeszélyes példája a marsi körülményeknek. Régebben ezt a területet egyébként víz borította, így nem kizárt, hogy a képződmény formáját is az alakította ilyenné. A frissen felfedezett kőzetet a marsjáró speciális műszere is ellenőrizte. Ez a kis egység képes meghatározni az anyag kémiai összetételét. A különös szikla esetében szulfátban gazdag rétegeket találtak. És még mindig maradunk az űrben a folytatásban is. Elképesztő mennyiségű arany van egy aszteroidán a Föld közelében. Hogy mennyi, rövidesen kiderül. Maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések.
Elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása. Folytatódik.
Elképesztő mennyiségű arany van egy aszteroidán a Föld közelében. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A Mars és a Jupiter pályája közötti kisbolygó öv megszámlálhatatlanul sok kisebb-nagyobb aszteroidából, illetve kozmikus törmelékből áll. Az aszteroida övben keringő égitestek mérete rendkívül változatos. A Porszemtől egészen a 950 kilométeres átmérővel rendelkező Ceres törpe bolygóig terjed a méret skála. Az aszteroida öv alig hanem legkülönlegesebb égitestje, a teljes egészében értékes fémekből felépülő 16 psziché elnevezésű kisbolygó, amelynek tömegét nagy tisztaságú vas, nikkel és tekintélyes mennyiségű arany építi fel. A teleszkópos csillagászat hajnalától, Galilei 1610-ben történt első távcsöves észlelésétől, majdnem két évszázadot kellett várni az első kisbolygó felfedezéséig. A Mars és a Jupiter pályája közötti aszteroidaöv első égitestét, a Ceres törpe bolygót Giuseppe Piazzi itáliai csillagász fedezte fel 1801. január 1-én. Az ezt követő években az észlelési technika fejlődésének köszönhetően sorra fedezték fel az egyre újabb kisbolygókat, elsőként a legnagyobbakat, köztük a Junót, a Pallast és a Vestát. Valamivel több mint egy évszázaddal Piazzi felfedezése után az 1920-as években már közel 1000 kisbolygót, illetve aszteroidát katalogizáltak, de napjainkban is minden évben újabb és újabb aszteroidákat azonosítanak. Piazzi mérföldkőnek számító első észlelése után az 1852. március 17-én Annibal de Gasparis nápolyi csillagász által felfedezett Psziché volt a 16. azonosított aszteroida. A 200 km átmérőjű égitest fémes anyagát azonban csak a 20. század közepén a rádiócsillagászati mérések mutatták ki. Ezek az aszteroidák a kisbolygók egy egészen sajátos típusát alkotják, mivel a felszínüket fémes anyagok uralják. Mindezt az általuk visszavert fény színképeinek jellegzetes spektrum lefutása tárja fel, ami nagyon hasonló a vas meteoritok reflexiós színképéhez. A Psziché nap közelsége idején hozzávetőleg 2,5 csillagászati egységre, CE közelíti meg központi csillagunkat, a naptól mért legnagyobb távolsága pedig 3,3 CE. Egy csillagászati egység egyenlő a Föld-nap közepes távolsággal, ami mintegy 150 millió kilométer. A Psziché egyedi különlegessége azonban nem az előző jellemzőkben, hanem a kisbolygó rendkívüli anyagösszetételében rejlik. Az asztrofizikusok szerint a teljes egészében fémből felépülő Psziheéről a más aszteroidákkal történt sorozatos ütközések szabályosan lehámozták a kőzetréteget, és csak a rendkívül nagy szilárdságú fémes mag maradt meg. Ez a magyarázat arra, hogy a Psziché miért áll kizárólag fémből. A kisbolygót legnagyobb részt vas és nagy tisztaságú nikkel építi fel, de ez talán nem is lenne akkora szenzáció, leszámítva a csillagászokat, ha a két legnagyobb alkotó elem mellett földi viszonylatban nem volna rengeteg arany is kimutatható a Pszichét felépítő fémek között. A csillagászok számítása szerint a kisbolygó mintegy 700 trillió amerikai dollár értékű aranyat és platinát rejt. Annak érzékeltetésére, hogy mekkora is ez a felfoghatatlanul nagy érték, ha a Psziché összes arany, illetve platina készletét arányosan elosztanánk a föld lakói között, minden egyes ember 91 milliárd dollárral részesedne a kisbolygó kincséből. A hold tömegének 1/16-át kitevő Psziché arany és platina készletének értéke 8 milliószor nagyobb, mint a világgazdaság teljes értéke. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal 2022 elejére tervezi a Psziché űrszonda indítását. A misszió ütemterve szerint a szonda 2026-ban éri majd el az arany aszteroidát. A kutatókat azonban egyelőre jobban érdeklik a naprendszer egyedülálló fém aszteroidájának egyéb jellemzői, mint sem a kozmikus kincsvadászat. Elképesztő mennyiségű arany van tehát egy aszteroidán a Föld közelében, ami pedig a folytatást illeti óriási magyar siker, tüdőátültetéssel mentettek meg egy beteget, illetve szó lesz arról is, hogy mely gyógyszerekkel kerülje a napot.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Óriási magyar siker, tüdőátültetéssel mentettek meg egy beteget. Ezzel folytatjuk a műsort. életmentő tüdő átültetést hajtottak végre egy 41 éves férfin az Országos Onkológiai Intézetben. A műtétre azért volt szükség, mert vírusos fertőzés miatt károsodott a tüdeje. A még májusban elvégzett tüdőátültetés óriási siker. Magyarországon ilyen még nem történt, mondta el Rényi Vámos Ferenc, az Országos Onkológiai Intézetben működő mellkassebészeti klinika vezetője. A beteg 2021 márciusában életveszélyes állapotban került az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet intenzív osztályára. A teljes körű konzervatív terápiás kezelés mellett állapota azonban tovább romlott, gépi lélegeztetés vált szükségessé, majd mivel lélegeztetőgéppel sem lehetett elegendő oxigént juttatni a tüdőbe, műtüdő kezelés indult. A beteg tüdejének állapota így is tovább romlott, azaz a tüdőbe gyakorlatilag nem lehetett oxigént bejuttatni. A beteg szervezetének oxigénellátását így teljes egészében a műtüdő végezte. A hosszantartó kezelés alatt egyértelművé vált, hogy a beteg tüdeje regenerációra, vagyis gyógyulásra már nem képes. A férfi életét csak a tüdő átültetés mentheti meg. A beteg többi szerve kielégítő állapotban volt, így a pácienst tüdőtranszplantációra alkalmasnak ítélték, és vártak a megfelelő donorra. A mellkassebész hangsúlyozta, óriási dolog, hogy a magyar egészségügy ezt a műtétet sikeresen meg tudta csinálni. A környező országok közül is csak Ausztriában vagy Szlovéniában lenne lehetőség ilyen műtét elvégzésére. A beavatkozás nagy sebészi teljesítmény volt, és az is, hogy egyáltalán életben tudták tartani a beteget. A férfi tüdő átültetésére május 9-én 40 nap műtüdő kezelés után került sor az Országos Onkológiai Intézetben. A beteg gyógyulása és rehabilitációja az Országos Onkológiai Intézet, majd az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet intenzív osztályán a várakozásoknak megfelelően hosszas volt, azonban a transzplantáció után 85 nappal hazamehetett, további gondozását a transzplantációs protokollnak megfelelően a Semmelweis Egyetemen végzik. Egyébként az első magyar tüdőtranszplantációt 2015. december 12-én végezték el az Országos Onkológiai Intézetben. Azóta több mint 100 betegen tudtak segíteni. A magyar tüdőtranszplantációs program 2020. szeptembere óta önálló európai programként működik. És az óriási magyar siker után még mindig orvostudomány, a következőkben kiderül, hogy mely gyógyszerekkel kerülje a napot. Ha napos időben hosszabb időt tölt a szabadban és kiütések, csalánkiütés vagy ekcémás tünetek jelentkeznek a bőrén, akkor érdemes a szedett gyógyszerek, használt krémek betegtájékoztatóit is elolvasni. Bizonyos fényérzékenységet okozó készítmények miatt is jelentkezhetnek panaszok. A betegtájékoztatók lehetséges mellékhatásokat felsoroló fejezetéből kiderül, ha egy adott készítmény okoz-e fényérzékenységet. Az ilyen gyógyszerek és krémek az UV-sugárzás hatását felerősítik, ezáltal rövid idő alatt képesek napégéshez hasonló tüneteket, akár hólyagos kiütéseket is okozni, elsősorban olyan ruhával nem fedett bőrterületeken, amit hosszabb ideig értek a napsugarak. Ez nem egyéni érzékenység kérdése, hanem a fényérzékenységet okozó gyógyszerek, krémek használatának a következménye, tehát bárkinél előfordulhat, aki ilyen készítményeket szed vagy használ. Leggyakrabban antibiotikum szedés kapcsán fellépő tünetek okoznak gondot. Egy nyári kirándulás során szerzett enyhe sérülésre, izomhúzódásra, ízületi fájdalomra használt krém, de a beszedett fájdalomcsillapító is fényérzékenységet okozhat. A rendszeresen gyógyszert szedő krónikus betegeknek is óvatosnak kell lenniük, ha a napon tartózkodnak. Vízhajtók és szívritmus szabályozók is bőrtüneteket okozhatnak. Ha már megjelentek a fényérzékenység tünetei, antihisztamin tabletta szedésével és gyulladást csökkentő szteroidkrémekkel lehet javulást elérni. A továbbiakban a gyógyszerszedésének ideje vagy krémek használata alatt a közvetlen napfényt kerülni kell, a szabadban fényvédőkrém használata javasolt, árnyékban is. Érdemes tehát bizonyos gyógyszereket kerülni, hogyha a napon tartózkodunk. A folytatásban még mindig orvostudomány, az anyagcsere egyévesen jár csúcsra, 60 éves kortól romlik, illetve témánk, hogy hogyan kerülhetőek el a rákos betegségek. Mindjárt jönnek a részletek a folytatásban.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. a tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy az anyagcsere egyévesen jár csúcsra, 60 éves kortól romlik. Ezt állapította meg a témában készült legnagyobb szabású kutatás. Az egyik tudományos labban megjelent tanulmány mintegy 6400 ember adatait vizsgálta. A résztvevők kora 8 napostól 95 évesig terjedt, 29 országból származtak. Az anyagcsere mindazokat a kémiai folyamatokat jelenti, amelyek a szervezetet életben tartják. Minél nagyobb a test, akár az izom, akár a háj tömege miatt, annál nagyobb energiát igényel a működtetése. Ezért a kutatók a testmérethez igazodva módosították méréseiket, hogy kilóról kilóra hasonlíthassák össze az emberek anyagcseréjét. Négy fázist különítettek el, az első a születéstől egy éves korig tart, akkor az anyai anyagcseréről a szervezet átáll a sajátjára, majd eljut a csúcs teljesítményig, amely 50%-kal haladja meg a felnőtt kori anyagcserét. A második 20 éves korig tart, enyhe lassulást mutat, de a serdülőkori változások nem érintik. A harmadik fázisban 20-tól 60 éves korig stabil, ezután folyamatosan lassul, míg 90 éves korra a középkorúak anyagcseréjéhez képest 26%-kal csökken. Olyan képet kaptunk, amilyet sosem láttunk korábban. Számos meglepetésre is bukkantunk. A legnagyobb az volt, hogy egész felnőtt korban nem változik az anyagcsere, tehát a középkorúak hízása nem írható már a metabolizmus lassulásának számlájára, mondta el John Spickment, az Aberdeeni Egyetem professzora. További meglepetések származtak abból, amit a tudósok nem tudtak kimutatni. Se a serdülés, se a várandóság, se a menopauza idején nem változott az anyagcsere. Az első évben csúcsra járó metabolizmus arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos szakasza ez a fejlődésnek, és a rossz táplálásnak élethosszig tartó következményei lehetnek. Az anyagcserét kétszeresen jelölt vízzel vizsgálták, erre a hidrogén és az oxigén atomok nehezebb változatait használták. A jelölt víz útját így nyomon lehet követni a testen át. A kutatók szerint a változó anyagcsere pontos megismerése sok szempontból segítheti a gyógyítást. Hermann Pontzner, a Duke Egyetem professzora szerint az eredmények segítenek megérteni, hogy a rákos daganat másképp terjed-e az anyagcsere változásával, vagy hogy a gyógyszereket a különböző fázisokhoz kell lealakítani. Arról is vita folyik, hogy a metabolizmust befolyásoló gyógyszerek lassítják-e az időskorral járó betegségek kialakulását. A folytatásban pedig hasznos tanácsok következnek, hogy hogyan kerülhetőek el a rákos betegségek. A szakemberek szerint az erős immunrendszer fel tudja venni a harcot az idegen sejtekkel szemben. Csak akkor keletkeznek és szaporodnak el a rákos sejtek, ha az immunrendszer nem működik megfelelően. Tehát elsősorban az immunrendszer megerősítésén kell fáradozni. Kevesebbet kell stresszelni, idegeskedni, és arra is oda kell figyelni, hogy mi lakozik a szívünkben. A szeretet, a megértés és az elfogadás bennünket is megerősítenek. Fontos, hogy harmóniát sugározzunk a környezetünk és önmagunk felé, mivel ez is sokat segít az egészséges immunrendszer megteremtésében. A daganatos betegségek akkor is kialakulhatnak, ha valakinek hiányzik a fizikai aktivitás az életéből. A passzív életmód nem vezet sehová, hiszen nagyon fontos, hogy megtornáztassuk a végtagjainkat, ami nem csak a testnek, hanem a szívnek és a léleknek is nagyon jót tesz. A testmozgás javítja a légzést, a keringést, az izomerőt, az oxigénfelvételt, az állóképességet, illetve a mobilitást. A rendszeres edzés nem csak mentálisan, hanem érzelmileg is stabillá tesz bárkit. Az immunrendszer akkor is megerősödhet, ha odafigyelünk arra, hogy mit eszünk. Próbáljon lehetőleg bio, vagy legalábbis vegyszermentes táplálékokat magához venni. Fogyasszon minél több zöldséget, gyümölcsöt. Ne hagyja ki az étrendjéből a gyógynövényeket sem, és igyon minél több friss, tiszta vizet. Az immunrendszert a vitaminok, az ásványi anyagok és a probiotikumok is javítani tudják. Ennyit tehát arról, hogy hogyan kerülhetjük el a rákos betegségeket. A folytatásban pedig állatvilággal kapcsolatos hírek következnek. Rejtélyes vérvörös medúzák bukkantak fel az Atlanti-óceán mélyén, és szó lesz arról is, hogy az orangutánok maguktól jönnek rá a diófélék feltörési módjára.
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben témánk, hogy rejtélyes, vérvörös medúzák bukkantak fel az Atlanti-óceán mélyén. A Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatal, magyarul rövidítve NOAA kutatói egy eddig ismeretlen medúzafajt fedezhettek fel, amely majdnem 2300 méterrel a víz alatt lebegett. Az állatra egy mélytengeri expedíció során bukkantak, a tudósokat igencsak meglepte. Mint egy vékony bojtokkal szegélyezett, úszó svájci sapka úgy lebegett a szóban forgó vérvörös testű medúza az óceán mélyén. A kutatók szerint valószínűleg a Porália nemzetséghez tartozik, de a tudomány számára egyelőre ismeretlen. Eddig csupán egyetlen másik Porália fajt írtak le. A Porália rufescens medúzának harang alakú teste és 30 csápja van, amely a világ óceánjainak mély vizében él. A szakemberek a Rhode Islandi Newport partjainál készült felvételeken vették észre július 28-án az eddig ismeretlen különös medúzákat. A kutatócsapat távolról működtetett járműve, a Deep Discoverer 915 méteres mélységig merült le az Atlanti-óceán északi részén, ahol minden állatot lefilmezett, ami mellett elhaladt. A mélyvízi merülés a NOAA Észak-Atlanti expedíciójának részét képezte, amelyet a csapat egy hónapon át, június 30-ától július 29-éig tartott. A szakemberek összesen 25 merülést végeztek, átlagosan 254 000 méter mélységben, hogy felmérjék a területen megbújó, eddig ismeretlen mélytengeri lényeket. És a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál a rejtélyes medúzák után. Az orángutánok maguktól jönnek rá a diófélék feltörési módjára. Az orángutánok nem ellesik egymástól, hanem saját maguk jönnek rá, hogyan tudják a természetből vett kalapáccsal feltörni a dióféléket, állapították meg német kutatók. A diófélék valamilyen tárgyal való feltörése az egyik legösszetettebb eszközhasználati magatartásforma az állatvilágban. A vadonban eddig csupán a csimpánzoknál, a csuklyás majmoknál és a makákóknál figyelték meg a gyakorlatot. A Tübingeni Egyetem szakemberei azt vizsgálták, hogy más főemlősök, például az orángutánok is valamilyen eszközzel törik-e fel a magokat, és ha igen, akkor az állatok miként sajátítják el ezt a képességet, olvasható az egyetem honlapján lévő közleményben. Az emberfélék között a csimpánzok után az orángutánok rendelkeznek a második legkiterjedtebb eszközhasználati repertoárral. A kutatók kemény héjú magokat, kalapácsként használható faágakat és egy üllőként szolgáló fadarabot adtak a lipcsei állatkert négy orángutánjának, amelyek korábban nem találkoztak a szóban forgó magatartás formával. Az egyik állat eleinte az üllőnek szánt fadarabot használta kalapácsként. A későbbi vizsgálatokkor az üllőt a talajhoz rögzítették, és az állat spontán módon a faágakat kezdte használni kalapácsként a magok feltöréséhez. A három másik idősebb orángután ezzel szemben kézzel vagy fogakkal próbálkozott. A kutatók egy korábbi, a Zürichi állatkertben végzett, ám végül kiadatlan hasonló tanulmány eredményeit is elemezték. A két helyszínen vizsgált összesen 12 állatból 4, egy Lipcsében, 3 Zürichben spontán módon kezdte el feltörni a magokat a fakalapácsokkal. Az orángutánok tehát maguktól képesek kialakítani ezt az összetett magatartásformát, kizárólag egyéni tanulás révén, mondta el Elisa Bendini, a tanulmány egyik szerzője. A szakemberek szerint az eszközökkel történő diótörés, legalábbis az orángutánoknál, nem olyan magatartásforma, amely nemzedékről nemzedékre átadódik, nincs szükség hozzá modellre. Az orángutánok tehát maguktól jönnek rá a diófélék feltörési módjára, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, két hír a régészet világából. Megtalálták a rejtélyes hentesek hídját, és átköltöztették a legendás Keopsz fáraó több ezer éves napbárkáját.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megtalálták a rejtélyes hentesek hídját, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Egy eddig csak feljegyzésekből ismert középkori híd létezésére találták meg az első tárgyi bizonyítékokat a szlovén fővárosban a Ljubljanica folyó mentén végzett ásatások során. A régészek egy fogadó felújításához kapcsolódva végeztek feltárásokat Ljubljana óvárosában, a Jurisics téren, amikor rátaláltak a hajdani Hentesek hídja alapjaira. Erről a hídról a legkorábbi közvetett feljegyzés egy 1280-as utalás egy régi hídra, ott, ahol jelenleg a hármas híd található. A régi híd emlegetése azt jelenti, hogy addigra felépült egy új átkelő, a Hentesek hídja, ott, ahol jelenleg a Cipészek hídja íveli át a Ljubljanica folyót. Martin Horváth, a Ljubljanai Múzeumok és Galériák régésze szerint az ősi híd először valószínűleg tisztán fából készült, beleértve a hídfőket is mindkét parton. Az elmúlt hónapokban feltárt hídfők későbbiek, valószínűleg 14. századiak, már téglából épültek, míg maga a híd továbbra is fából lehetett. A fából készült hidat a 19. század második felében egy vashíd váltotta fel, amelyet Johann Nepomuk Hradecki polgármesterről neveztek el. A Hradecki híd helyén az 1930-as években épült meg a jelenlegi átkelő, a Cipészek hídja, amelynek terveit Jos Plecnik, világhírű szlovén építész, várostervező készítette. Az ő ljubljanai épületeit egyébként a napokban ismerte el a világörökség részének az UNESCO. A Ljubljanica hídjait a rajtuk űzött mesterségekről nevezték el. A Hentesek hídján 16. századi feljegyzések szerint húsfeldolgozók működtek, amelyeket azonban a 17. század elején betiltottak a kellemetlen szag és a vízszennyezés miatt. A Hentesek boltjait később más iparosok, köztük Cipészek foglalták el, innen ered a Cipészek hídja elnevezés. A Jurisics téri ásatásokon több más érdekes felfedezést is tettek, római és középkori raktármaradványokat, meglepetésre egy 12. századi kovácsműhelyt, továbbá egy hatalmas 17. század végi vagy 18. század elejé szennyvízcsatornát is találtak. És a folytatásban témánk egy másik régi objektum. Átköltöztették a legendás Keopsz fáraó több ezer éves napbárkáját. Új helyére az épülő egyiptomi nagymúzeumba költöztették a napokban Keopsz fáraó napbárkáját, az Egyiptomban valaha talált legrégibb és legnagyobb fából készült hajót. A cédusfából épült 4600 éves, 42 méteres és 20 tonnás napbárkát nagy gondossággal 48 óra alatt szállították el egy hatalmas fémketrecben, külön ecérre importált távirányítású speciális járművel régi helyéről, a gízai fennsíkon külön nekiemelt múzeumból. Az Idegenforgalmi és Régészeti Múzeum közleménye szerint az átszállítás célja az volt, hogy megvédjék és a jövő nemzedékek számára is megőrizzék az emberiség történetének legnagyobb és legrégibb műtárgyát. A gízai nagypiramis déli sarkánál 1954-ben felfedezett napbárka évtizedek óta a piramis melletti napbárka múzeumban volt látható. A nem sokkal odébb 17 éve épülő gigantikus új régészeti múzeumot, amelynek egyik érdekessége lesz a hajó, várhatóan még az idén átadják. A hajót az Óbirodalomban uralkodó 4. dinasztia második fáraója, a Krisztus előtti 27-26. Században uralkodó Keopsz Hufu számára építették, hogy halálakor azon utazhasson a túlvilágra Ré napistennel. A bárkát több mint 1000 darabra szedve temették el a fáraó piramisa közelében, mészkőtömbökkel fedett sírokba. A Krisztus előtti 27-26. Században uralkodó Keopsz a 4. dinasztia második uralkodója volt. Uralma a hatalom csúcspontját jelentette az Óbirodalom korában. Gízai piramisa sírja a legnagyobb piramis, amelynek magassága eléri a 146,5 métert. A nagy piramis közelében folytatott ásatásokon eddig összesen 7 naphajót tártak fel a régészek. Átköltöztették tehát a legendás Keopsz fáraó több ezer éves napbárkáját, erről hallottak az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
a Lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.